Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színész gondolatai az Ártatlanok című színházi felolvasóestről.
...2023 tavaszán megjelent egy könyv, a Levelek a Kmer család életéből 1938-1949-ig. Ez a könyv sokfelé nagyon sikeresen szerepel, és egy újabb fejlemény, hogy felolvasóest készült belőle a Jurai Várszínházba. Már 4 előadás zajlott le, most éppen a MOM-ba fejeződött be, és itt áll mellettem dr. Ervész Ádám, aki a könyv szerkesztője volt. Előadás alatt az botoszkált bennem, hogy milyen érzés így visszahallani azt.
Ezt az előadást harmadszor hallgattam és néztem végig most, és most már azt éreztem az első izgalom után, amikor azt figyeltem, hogy vajon a művészek milyen látószögeket nyitnak meg, hogyan építenek fel a levelekből karaktereket, most már egy a könyvtől elvált színpadi produkciót láttam, és annak a struktúráját, a drámai pillanatait nézőként éltem meg, tehát most voltam először úgy, hogy kívülről figyeltem ezt az előadást.
Többen itt kíváncsiak vagyunk, hogy ezek a levelek fizikailag hol vannak ma.
Közben megjelent körükben Hirtling István művész úr, aki az egyik szereplője volt.
Jó, bocsánat, nem akarom zavarni, csak egy választ akarok vinni neki.
De mondom, hogy már is. A család levéltárának egy része megmaradt, és a Békésmedő levéltárnak került. 89-ben egy keveset publikáltam belőle, és sajnáltam, hogy miért nincsen több. Mindig benne éreztem a nemzetközi érdeklődést ebben a sztoriban, ami nem mutatkozott, úgyhogy keresztet vetettem rá. Még nem 3-4 évvel ezelőtt egy amerikai kolléga, akit Robert Brookernek hívnak, és véletlenül ismerte ezt a Kner univerzumot, jelentkezett, hogy a kezébe került, 20 éve írt Albertről szóló könyvem, nem írnánk egy közös monográfiát Albertről. Fele Magyarországon az életének, fele Amerikában. Neki láttunk a kutatásnak, volt egy dropboxunk, ő nyomta fel az amerikai, olyan található anyagokat, én a magyarországi, és egyszer, hogy este nézd meg, amit ma feltettem, akkor volt Albert unokájánál, aki már nem tud magyarul, Chicagóban él, és engedte neki, hogy csak úgy telefonnal fényképezgessem az általa őrzött hagyatékban. És én nem akartam hinni a szememnek, amikor este megláttam, hogy annak a filmnek a másik fele jelent meg, amit én ismertem. Így raktuk össze, aztán még egy véletlen kellett hozzá, hogy még egy családtól, ez a Hajman Ági, kerültek be ebbe a levelezésbe, és akkor jelente meg a Pati Nagy Lajosnak a Nelpüres Károl szóló könyve, és ennek a bemutatóján ott volt Dávid Anna, akinek röviden elmondtam, hogy mi van itt, mondta, hogy küldjél egy mintát belőle, elküldtem, és akkor elfogadták ezt a tényt. Na és ez, hogy hol van most, amikor ez tavaly megjelent, az egyik része a Békés megyei levéltárban, a másikat hazahozták egy évvel ezelőtt, de az vissza is vitetke, de az egész levem nagyon jó minőségű és gondosan szkennelve, tehát ez nem nyilvános még magángyűjteményben van az Erdős Ákosában, de hozzáférhető.
Jó. Nagyon szépen köszönöm.
Csak egyetlen kérdést, hogy milyen érzés így megszemélyesíteni valakit? Mennyiben más ez, mint egy színházi előadás, egy ilyen felolvasóest?
A felolvasó színház az önmagában egy neutrális műfaj. Kétségtelen, hogy ezeknek a leveleknek a felolvasása közben az ember ugye arra törekszik, hogy tárgyszerű tudjon maradni. Itt ezek a levelek olyan, úgy fogalmaztunk a próbákon, meg a korábbi előadásokon, ezek a levelek nem is csak levelek, ez magas irodalom, ahogy ezeket megfogalmazták, megírták. nem véletlen, hogy a könyves szakma csúcsán születtek ezek a levelek, tehát érződik benne az a hihetetlen kapacitás, ami felhalmozódott a család szellemi raktárában. És éppen ezért, mivel a levelek önmagukért beszélnek, és így egymás mellett sorjázva rajzolnak ki egy bár hiányokkal szabdalt életszakaszt.
Ez a kortörténeti.
Egy kortörténeti dokumentum, amit nem szabad túlszínezni, nem szabad túlérzelmessé tenni, mert akkor a néző lemarad dolgokról, és inkább a nézőben történjenek meg azok az érzelmi hullámok, amik a levelekben.
Nagyon szépen köszönöm, írtunk is.
Bejutottunk egy csendesebb helybe, úgyhogy onnan folytatok a beszélgetést Hegedűs D. Géza a művészorral, aki rendezője és szereplője is ennek a darabnak. Hogy egy picit emlékeztessük a hallgatókat, itt nagyon fontos a dátum, hogy a II. Világháborút közvetlenül megelőző időszakról és azután a levő időszakról van szó, amikor Akner család tagjai Amerikába és Magyarországon leveleznek. Azt tudom, hogy felkérésre foglalkozott a darabbal. Egyrészt, hogy mit váltott ki önből, másrészt pedig ismerte valamennyire a családnak a történetét, vagy egyáltalán a családról mennyit tudott.
Megtisztelő, hogy ezekkel a kérdésekkel fordul hozzám. Fölkérés valóban a Gyulai Várszínház igazgatójától, egyébként dramaturgtól és lapszerkesztőtől, Elek Tibortól érkezett. Az ő és a Békés megyei levéltár vezetőjének köszönhető tulajdonképpen, hogy ez a felolvasó színházi anyag, ez elkészült, létrejött. Ugye a Magvető könyvkiadó gondozásában jelent meg a Tények és tanúk sorozatban a Kner családnak a levelezése. Ez 120 levél, mégpedig 11 esztendőtől elállt, és ha belegondol az ember, ez egy hatalmas, nagy, korszakos dokumentumgyűjtemény, és ebből kompresszálni kétszer egy órányi felolvasó színházi projektet nem lehetett könnyű. Azt is bevallhatom, hogy kaptam ennek egy bővebb, terjedelmesebb variációját először. A kötetet addigra én már ismertem, és tulajdonképpen ebből összeállítani egy olyan értékes és céltudatos anyagot, amelyen keresztül a befogadó közönség, aki a nézőtéren ül, nagy koncentrációval és energiabefektetéssel és nagy fantáziával egyszer csak el tudja magát helyezni ebben az időszakban, és oda tudja képzelni azokat az alakokat, azt a tájat, azt a milliót, azt a környezetet, azt a tárgyi világot, és azt a társadalmi közeget, amelyben ezek a levelek születtek. Csak arra akarok utalni, hogy még az első bővebb anyag elolvasása után rá kellett jönnöm arra, hogy ez a közönség által, a befogadók által, ez olyan léptékű időben, hogy biztos, hogy elfáradnának nagyon, hogyha ezt végig kellene hallgatni. És még volt egy erős csörte a dramatizáló két csodálatos emberrel, ahol nyűszítve ugyan, de hajlandóak voltak bizonyos fontos, informatív, nagyon személyes angol levelektől megválni, hogy ez a befogadó idő, ez megtörténhessen. Egyébként eszembe jutott az is, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy méltó lenne a kötet szerintem egy hangos könyvre, úgyhogy én biztos, hogy szívesen vállalnám egyik közreműködőjeként, és gondolom, hogy a felolvasó színházban résztvevő kolléga, nőim és kollégáim is biztos örömmel lennének részesei ennek. Így dokumentálható lenne, és tulajdonképpen hangos könyvben még közelebb kerülhetne sokakhoz. Ilyenkor az jut az eszébe az embernek, mikor elolvassa ennek a korszaknak a nagyon személyes hangú, intellektuálisan is, érzelmileg is nagyon gazdag dokumentumait, hogy mindig arra gondolok, hogy milyen fontos lenne, ha ez mondjuk már az eszmélkedésnek azon a fokán járó középiskolásoknak, vagy egyetemistáknak odaadni ezt a családtörténetet, vagy a családtörténetnek ezt a nagyon fontos és tragikus korszakát, mert ennél személyesebb hangú, ennél magasabb rendű gondolatokkal telített és valóságos vallomásokkal teli levelek által lehetne a legjobban átadni a mi történelmünknek egy nagyon fontos korszakát. Mert lehet, hogy egy másfél-két oldalnyi történelemkönyvnyi szövegben le van írva, hogy ez és ez történt ekkor és ekkor, tehát kihirdették az első zsidó törvényt, aztán jött a második, a harmadik, és 1944 tavaszán pedig 600 ezer magyar zsidó állampolgárt megöltek Auschwitzban és más haláltáborokban. Iszonytató, így is olvasva. De minden ilyen történelmi tény akkor tud valósággá válni. Akkor tud közvetlen gondolkodásra késztetni, amikor ilyen szellemi közelségben, ilyen személyes hangon egyszer csak megszólal az idő, megszólalnak azok az emberek, akiknek a sorsa alárendeltje volt ennek a korszaknak.
Én meg arra gondoltam, hogy az előadásról egy felvételt, mint képanyagként, ha a diákok megkapnák, ez jobban megkapná őket.
Én meg arra gondoltam, hogy az egész teljes levelezési anyagot fölvenni hangos könyvben, akár több CD-t is egymás mellé téve, vagy pedig digitálisan. Miért? Ma már megtörténik ez. Fölvenni, és akkor bizonyos részeit, akkor a 38-as esztendőt hallgatjuk meg először. És aztán egy hónap múlva meghallgatjuk a 39-eset, és így szépen lehet haladni, és ennél nagyobb hitelességgel nem lehet átadni a történelmet. A történelem az mindenkinek a személyes története. És itt derül ki, hogy lehetünk a saját sorsunknak befolyásolói, de a történelmi folyamatokban, a társadalmi történésekben, a törvénykezésben, a rendeletalkotásban, a társadalmat befolyásoló adminisztratív gesztusokban kiderül, hogy ott egy íróasztalnál kodifikálhatóak törvények, megalkothatóak rendeletek, és kihirdethetőek ezek bizonyos időpontokban, és aki ül az íróasztalnál, biztos vagyok benne, hogy nem gondol bele, hogy mennyi fájdalom, mennyi megalázottság, az emberi méltóságnak micsoda megalázása lesz majd a következménye ezeknek a törvényeknek.
Hát ez csak azt érzi át, aki valamilyen formában érintett benne.
Akinek köze van hozzá. Mégis, ha olvassuk ezeket a leveleket, akkor az az ember érzése, hogy sokszor a családtagok minél távolabb vannak a történésektől, annál reálisabban és praktikusabban tudják megítélni a pillanatnyi helyzetet, és minél jobban a centrumba parancsolja a saját személyes sorsa, személyes élete, egzisztenciája a családtagokat, annál kevésbé látnak tisztán. Legfeljebb érzéseik vannak, legfeljebb remények ébrednek, és talán pont a neveltetésükből, kultúrájukból fakadóan ők a fölvilágosodás, a racionális gondolkodás gyermekei, akik mélyen hisznek az emberi humanizmusban, vagy abban a polgári humanista gondolatkörben, amiben nevelkedtek, amiben fölnevelkedtek, és azt gondolják, hogy az a szellemi, morális megalapozottság, amire ráhelyeződik az ő mindennapi életük, az elvárható másoktól is, a környezetüktől is.
Most ebben az az érdekes, amit mond, hogy minél messzebb volt valaki ugye az érzések, de ugyanakkor pedig, ha azt vesszük, hogy a háború előtti időszakban, akik itt voltak Magyarországon, nem tudták elképzelni, hogy mi volt történetesen Auschwitzban. De ugyanúgy nem tudta Albert Amerikába azért, mert oda nem jutottak el a hírek. Tehát attól még érdekes.
Hát a tökéletes tájékozatlanság. Erre tudatos törekvés is volt. Térjünk vissza, mert én itt most egy kanyart tettem a történelembe. Nincs mentség, ezt akarom mondani. Senkire nincs mentség. Az, hogy itt ezek által, a levelek által, amelyeket mi felolvashatunk közönség előtt, ez egyébként nagy ajándék mindannyiunknak. Meg kell mondanom, hogy a fiatal kollégáim megrendülten beszélgettek utána velem, hogy ők így, ilyen személyes rétegeiben még nem találkoztak így a történelemmel. Sőt, hát minél jobban haladunk, ugye, hát Aszmán mondja, Jan Aszmán, a nagyszerű német szociológus, hogy három nemzedék, és a harmadik nemzedék után már elfelejt mindent a következő nemzedék. Ezért érzem rendkívül fontosnak az egész kötetet, ezért érzem küldetéses feladatunknak, hogy ez a Fölvasó Színházi projekt létrejött, és reményeink szerint még fogjuk folytatni majd, mert kiderül az, hogy az a fölfoghatatlan, hogy az a polgári szellemi réteg, amely évszázadokon át, a török hódoltság óta tulajdonképpen eltartotta, építette a magyar kultúrát, aki az odaadó, alázatos, nagy tudással bíró munkájával fantasztikus szellemi alkotásokat segített a nyilvánosságra. Önmagában olyan esztétikai örömöket okozó műalkotásoknak tekinthető könyvalakokban. Az a csodálatos műhely, amely olyan odaadóan kiszolgálta a magyar állami adminisztratív apparátust, és készítette a nyomdában azokat az állami iratokat, amelyek a közigazgatásban kulcsfontosságúak voltak. Nem beszélve, amikor a visszacsatolt országrészekre ugyanilyen feladat hárult a Kner család műhelyére, hogy ellássa valamennyi adminisztratív központot a fontos dokumentumokkal. Szóval azt akarom mondani, hogy az az állam, amely képes így elárulni a polgárait, akik az 1870-es évektől kezdve építették magas színvonalra, szellemi és művészi színvonalra emelték a magyar nyomdaművészetet, könyvművészetet, akik olyan odaadóan bötűről bötűre végig olvasták, földolgozták a helyes írására, a magyar nyelv helyes írására figyelve, vesszőt, kötőjelet, kérdőjelet, pontot, felkiáltó jelet, nagybetűt, kisbetűt, kettős mással hangzót, magánhangzót, hosszú magánhangzót, mindent olyan tökéletesen, nyomdakészen összerendeltek. Ezt a családot elpusztították. És ez a család, az ő sorsuk, az ő szellemi lépték, az ő fantasztikus magatartásuk példaként szolgálhat ma minden fölnövekvő nemzedéknek. Csak ide tudok visszakanyarodni, hogy ezt az anyagot úgy, ahogy van, közel kell vinni a fiatalokhoz, és azt is megvallom Júlinak, hogy az én színházam vezetését inspirálom arra, nekünk vannak ifjúsági bérleteink, és van úgynevezett drámapedagógiai, igazi drámapedagógusi munkafolyamat, ahol két csodálatos kolléganő fiatal színház iránt érdeklődő fiatalokkal foglalkoznak, hogy építsük be ezt az anyagot ebbe a folyamatba, és az a reményem, hogy nagyon-nagyon sok nagyszerű találkozás alakulhat ki belőle, mert az a reményem, hogy ezek után mindig lehetne egy levegősebb, szabad beszélgetést kezdeményezni, hozzáértő, a korszakot jól ismerő pedagógusokkal, akikkel aztán, vagy moderátorokkal, akikkel még jobban és árnyaltabban, differenciáltabban lehetne oda adni a fiataloknak. Saját történetünket, mert ez a mi történet. Kinek nincs történelme, annak a jelene is értelmetlen, jövője pedig zéró.
Annál is inkább ezeket a beszélgetéseket szerintem is fontos lenne, mert maga az előadás hallgatása is millió kérdést betesz föl bennük nyilván, és a beszélgetések meg előhoznának másik kérdéseket.
Hát így van, pontosan, és nyilván a kíváncsiság fölébresztése az lenne a fontos, meg egyfajta tükörképét adni a valóságnak egy kicsi metszetében csak, de mégis ráébreszteni arra a fölnövekvő nemzedéket, hogy ez a mi történetünk, ez a magyar történelem. Ezt ennek a tudásával a birtokában kell élnünk az életet, pontosan azért, hogy tudjuk azt, hogy ilyen még egyszer ebben az országban, Európában, a világban nem történhet meg. És ha fölüti a fejét ismét az az ordas eszme, amire alapozódott ez az egész folyamat, akkor az ellen föl kell szólalni, tenni kell szavakban, cselekedetekben. Tehát mindenképpen nagyon fontos és örömteli, hogy részesei lehetünk ennek.
És még egy dolog jutott eszembe, amiért nagyon fontos lenne, hogy megismerjék a fiatalok, hogy számtalan családban még mindig nem beszélnek a gyerekeknek a múltról. És talán ez előhozná a nagyszülőkből, hogy hát még
Júli, kimegy az a nemzedék, hát sajnos a biológia törvényének a parancsára, hogy még itt vannak közöttünk a túlélők, elszenvedői ezeknek a szörnyűséges időknek, és nem lesz, aki elmesélje az utódoknak.
Hát reménykedjünk abba, hogy ezek az előadások hozzá fogják segíteni az idősebb generációt is a beszélgetéshez.
Vallomásosabbá teszi őket, vagy inspirálva érzik magukat, hogy megszólaljanak. Pont.
Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is, művész úrnak a beszélgetést. A mostani beszélgetésem tulajdonképpen lehetne folytatása egy előző beszélgetésnek, amikor is az Ártalanok című felolvasó színházi előadásról beszélgettem a két főszereplővel, Negedis D. Gézával és Hirtling Istvánnal. Most pedig itt ül velem szemben a harmadik főszereplő, Hegyi Barbara. Igazából könnyű helyzetben is vagyok, és nehézben is, mert nagyon furcsa arról beszélni, hogy másképp éreznek nők, mint férfiak, de ez egy rendkívül érzelmes darab, tele érzelmekkel, és én azt hiszem, hogy egész más benyomást kelt, nem csak a közönségbe, hanem magába, Hegyi Barbarába is, mint egy férfi szereplőbe.
Nyilván a férfiak pragmatikusabban állnak ehhez a kérdéshez. Nőként nem tudsz egy ilyen világégés, egy ilyen szörnyű tragédiát. Ezt a 10 vagy 11 évet foglalnak össze a levelek, hogy mindentek keresztül az a nő, akit én jelenítek meg, Pörke, Kner Erzsébet, hogy micsoda egy csodálatos tehetség, egy nagy képességekkel megáldott nő, és aztán egyszerűen csak jön a háború, és egy olyan helyzetbe keveredik, ahol egy jó módból, egy tanult életből, egy világlátott életből, egy nagyon kulturált életből bekeveredik egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe, hogy mások jóságára van utalva, és rászorul az itt maradt emberek jóságára, hogy adnak-e neki enni, vagy sem. És ezen múlik az ő élete, és szerencsésnek mondhatja magát, hogy őt nem zárták gettóba, és nem hurcolták el, hanem itt maradhatott, de bujkálnia kellett, illetve amikor éppen dolgozhatott, akkor egy egész abszurd helyzetbe kerül, hogy magának a hatalomnak kell dolgoznia, a bejövő orosz hadseregnek kell dolgoznia, hogy milyen ellenmondásos tud lenni, hogy aztán az imádott országát el kell, hogy hagyja, egész Gyomát ott kell hagyja, Budapestet ott kell hagyja, és végül is azt reméli, hogy talán Amerikában valamit megtalál, vagy hogy talán túl tud lépni azon, ami itt Magyarországon történt vele. Tehát nőként ezt ahogy Hirtling István fogalmazott, hogy egy ilyen felolvasó színház neutrális, és hagyni kell, hogy a befogadó, a közönségben történjenek a dolgok, és ez így is van, de olyan mondatok vannak a levelekben, és amit én felolvastam, és ez volt, ami engem nagyon megrázott, hogy Gyomán ott ültek azok az emberek, akik segítették őket, és a Pörke, az én figurám, arról beszél, hogy milyen jóság volt, és hogy reméli, hogy ő megérdemelte ezt a jóságot, és valahogy visszatudja adni azt a jóságot, amit az emberek adtak neki, és képes úgy fogalmazni, hogy végül is, ha az egészre rálát, erre a borzasztó mennyiségű szörnyűségre, a rengeteg veszteségre, ami őt érte, illetve az egész családot érte, de mégis, hogy az a tudás, hogy van emberi jóság, és hogy az emberek tudnak segíteni a másiknak, és tudnak szolidárisak lenni, hogy ez neki mekkora tanulság volt. És ez nekem olyan, annyira megható volt, és annyira megrázó volt olvasni, hogy egy ilyen szörnyűség után valaki így képes fogalmazni, vagy ilyen rálátással képes fogalmazni, és közben ott ültek Gyomán azok az emberek, vagy azoknak az embereknek nyilván a rokonai, de mégis, hogy
hát még azok az emberek is ülhetnek.
És hogy nekik mondom, és hogy nyilván egy magánlevelezés az nem válik nyilvánossá, de így most, hogy megírták, hogy összegyűjtötték a leveleket, és hogy ez most nyilvánosságra került, én azt futott át rajtam, hogy milyen jó, hogy én ezt mondhatom, hogy a Pörke ennyi idővel később az én rajtam keresztül köszönetet mondhat azoknak az embereknek, akik ott ülnek, és ettől annyira készen voltam ettől a gondolatról, hogy hát addig bírtam beszélni, addig tudtam végigolvasni a levelet, mert annyira megrázó volt ez a gondolat.
És mennyire befolyásol egy ilyen felolvasó estnél az, hogy milyen a közönség. Tehát, hogy kapcsolatod van-e a közönséggel, másképp, mint egy színházban?
Hát Gyomán ez egészen extrém volt, mert Gyomán mindenki tökéletesen képben volt. Nyilván azok jöttek el elsősorban, akiknek ezzel kapcsolatban valamilyen benyomásuk volt. Tehát az egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon intim közönség volt. Tehát egy,
jó, azt tegyük hozzá, mert valószínűleg nem mindenkinek egyértelmű, hogy Akner család Gyomán élt többen.
Hiszen ez egy gyomai nyomdász család, és de hát ez minden keresztrejtvényben benne van. Hát ez, szerintem ezt mindenki tudja, de igazad van, ezt el kell mondani. Tehát Gyomán ezért aztán ez különösen érzékeny volt. Tehát ez egy nagyon intim pillanat volt, és egy kicsit olyan volt, mintha, mondom, már mindenki meghalt, de mégis azzal, hogy ezek megelevenednek, ezek a levelek, ott valahogy mindenkinek olyan élővé vált hirtelen az egész.
Igen.